Adjon Isten jó estét, ez a Férfi Sátor műsorra, Fekete Vilmos vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a nagy hallgatókat, kedven. És nagy kedvel jöttem, igen, mert egyébként úgy volt, hogy lehet, hogy nem is érek ide, ugye, mert én most Erdélyből jöttem haza, reggel indultam, és azért hú, jó sokat kellett vezetni. Itt a stúdióban velem van Dervarics Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És Szebényi Szabolcs.
Üdv néktek!
Nekik is mondtam ezt a beköszöntő vezető élményemet, és természetesen a technikai segítség Koncsik Domonkos barátunk. Na kérem szépen, hol is hagytuk abba? Egyébként, tehát, hogy ha már úgy volt, hogy nem biztos, hogy ide érek, nektek volt valami a fejetekben, hogy akkor mi lenne a téma, vagy megnyugodtatok, hogy írtam, hogy mégiscsak jövök?
Hát szerintem, már most pont ezt számogatjuk, hogy ki mióta van. Hát te már szerintem vagy több mint 10 éve, de már inkább 15, vagy annál is több.
Annál is.
Csinálod ezt az adást, Gábor, még nálam is régebben, mert én körülbelül, hát szerintem ilyen 2015-16 óta, tehát én is már 8 éve szerintem itt vagyok, akkor Gábor is 10 minimum alsó hangon, úgyhogy hát nagyon nem volt terv, inkább az lett volna, hogy akkor bejövünk tervezetten egy órával előbb, és hát valamit kitalálunk.
Magyar tapasztalatból meg lehet ezt oldani.
Hát egyrészt, másrészt meg nekem hatalmas ereje van egyébként a... Hát amúgy is élőek vagyunk, de szerintem majdnem minden adásba elmondjuk, hogy itt muszáj itt lenni fejbe, mert nem tudunk vágni, nem tudunk újra fölvenni, tehát itt egy nyelvbotlás, egy újra megismételt mondat, az nem hiába van, mert tényleg élőbe hangzik az adás, de pont ez a szépsége is, ez a, hát hogy élő, tehát hogy szó szerint élő, sokszor itt telik meg élettel egy-egy adás, mert hát van, hogy azért gondolatokkal előre készülünk, de azért jó részt itt születik meg, hogyha meg aztán pláne ilyen szinten itt születik meg, hogy itt rakjuk össze, akkor az aztán teljesen élő és spontán, és ezzel nem azt támogatom, hogy feltétlenül minden adás így menjen, mert azért készületlennek se jó lenni, de voltak már olyan nagyon pozitív emlékeim, tehát nem is kell olyan régre menni, szerintem az elmúlt pár adásba is, amikor olyan szinten tudtuk itt úgy kanyarítani valahogy, úgy jött ki az adás, hogy szerintem sokkal jobb lett, mintha azt előre megterveztük volna, és leírtuk volna.
Na akkor legyen ez is most olyan jó, ilyen tervezetlenül, bár azért azt én gondolkoztam rajta, hogy én mit szeretnék nagyjából hozni.
Véletlenül abba az irányba
csak akkor még egy ilyen szolgálati közlemény ide, mert bizonytalan voltam a folytatást illetően, ugyanis a két hét múlva április 1-e van, az húsvét hétfő.
Éppen húsvét hétfő.
És hát nem tudtam, hogy most mi lesz velünk, de Domonkos segítségemre volt, és még ti se tudjátok, majd most megtudjátok, tőlem meg a hallgatók is, hogy nem fogunk akkor mi érkezni, mert ott valamilyen másik adás lesz. Nem biztos, hogy tematikus nap, de hogy nem mi, az mindenképpen most így nagyjából kiderült. Reméljük, hogy ennek az Excel táblázatnak azért lehet hinni, ami az áprilisi műsorrendet.
Nem egy áprilisi tréfa?
Nem, egy áprilisi műsorrendet tartalmazó Excel tábla, és akkor úgy folytatódik a ritmus szerint, tehát nagyjából az azt jelenti, hogy mi április 15-én fogunk itt újra élőzni. Úgyhogy hát magyarul nekem ebből az is kiderült, hogy így akkor közben áthaladunk már a húsvéton, úgyhogy most ez az adás van még itt ebbe a nagybőti időszakba, az meg ott közvetlen húsvét után nem lesz, hanem majd akkor már jól benne leszünk a pünkösd előtti időszakban. Tehát, hogy magyarul, ha éppen ezzel a bőti dologokkal szeretnénk mondjuk foglalkozni, akkor annak éppen most van annyira inkább ideje. És hát én ott Székelyudvarhelyen voltam vasárnap a misén, és ott arról értekezett az atya, hogy hát miért is takarjuk le a feszületet. Ugye most volt ez a Fekete Vasárnapnak nevezett történet, ami más néven is ismernek azért, de jellemzően ez fut katolikus berkekbe, nem tudom, majd Szabi megmondott, hogy mi, de tudod, letakarják a feszületet, tehát hogy letakarják a feszületen, hogy Jézus ne lehessen látni. És akkor így ezen itt elmeditált, vagy hát elmagyarázta, hogy miért.
És miért?
Ugye? És megindította az agytekervényeimet azért, az, amit mondott, tehát remélem nem mondok butaságot, de hogy mert hogy azt mondja, hogy hát egyébként tehát pont nem most kellene odaállítani, ugye, hogy hát ez a két hét, ez a szenvedés, tehát hogy ez ennek ez a fő egyébként ugye, a bőjt időszakon belül, és hogy ez ezzel a pillanattal kezdődik, és hát nem pont oda kellene azt mondja állítani most, hogy Jézus tudja, hogy hiszen hát, na, erre föl eldugjuk. Azt mondja, igen, azt mondja, azért, mert megszoktuk. Azért rejtjük el, hogy észrevegyük, hogy hiányzik. Mert egyébként már megszoktuk. Ott van nekünk. És akkor hát, tehát amit megszoktunk, az olyan kényelmessé válik. Hát bármikor elérhető. Hát ugye, milyen egyszerű, ne itt van nekünk, bejövünk, köszönjük szépen. De most eldugtuk. És akkor majd hiányzik. És ugye nekem férfi sátrasvonalon is azért el tudja indítani az agytekervényemet, mert hát ez miről is szól? Pont arról szól, hogy valami kényelmessé vált. Nem? Tehát, hogy azonnal elérhető az a kényelem, nem? De igen. Azzal, amikor kiveszünk valami a rendszerből, keresgélni kell, hogy hol is van, az olyan kicsit kényelmetlen. És hogy hát ezen töprengtem egyfelől, majd mondtok valamiket hozzá, meg különböző kérdések jutottak, úgy elgondolkoztam ezen a hátralévő időszakon, ami ugye tényleg erről szól, és hogyha mondjuk oda a Golgotáig tartóan, hogy milyen érdekes momentumok vannak, amik így még eddig annyira nem akadt meg a fejembe a gondolat, de most úgy volt rá időm valamennyi, és hogy akkor milyen kérdések jutottak eszembe, csak azt gondoltam, hogy hát, ha nektek is van valami ehhez az időszakhoz kapcsolódóan, ami olyan érdekes esemény, vagy hogy amit titeket leginkább megragad ebbe az egészbe. Vagy olyan kérdés lehet, ami például sátor szinten is, vagy a kedves hallgatóik hallgatnak is, azoknak is egy érdekes kérdés lehet. Na, akkor
hát itt a hiány kapcsán
írjátok
oda. Igen, nekem így eszembe jutott, hogy most ezt említetted, és ez egy nagyon jó kép valóban, hogy hát annyira szép ez is, nem, hogy így gondolunk minden, vagy a mi egyházunk, vagy a mi hitünk, az így mindenre gondol, valóban. Ugye a bőjt is tulajdonképpen erről szól, hogyha kivonod, ha hiányzik, akkor észreveszed, hogy de jó, hogy minden nap jól lakunk. Tehát, de azt akkor tudjuk meg, amikor egyszer nem eszünk. Hogy ó, hogy ezről ugye két hete is beszéltünk, hogy mennyire jó az, hogy gyakorlatilag a mindennapi kenyerünkkel nincs gond, az ott van az asztalunkon. De amikor egyszer kivonódik valahogy, vagy ugye például a férfi sátorban, mondjuk a nomád táborban megvonunk magunktól dolgokat, akkor észrevesszük, hogy de jó, hogy azok vannak, és hogy egyébként enélkül is lehet élni. Ugye a legtöbb dolog nélkül azért meg tudunk élni az ilyen anyagi dolgok nélkül. Úgyhogy most így a gyereknevelés kapcsán is ez jutott eszembe, hogy beszélgettünk már erről talán itt a stúdióban is, hogy mennyire érdekes, hogy a mi gyerekkorunkban én emlékszem, hogy fél éveket kellett kérni a szüleimet egy játékért, hogy megkapjam. És hogy az nekem mennyire egy beteljesülés volt, amikor karácsonykor ott volt a fa alatt. Tehát, hogy ez... És nagyon nehéz ezt a gyerekeinknek ma átadni. Mert pont ma kerestünk valami játékot a kislányomnak, és akkor, hogy jaj, Luca, ezt mire is kaptad? És akkor, ja, lehet, hogy szerda délutára. Tehát, hogy tényleg már hihetetlen, hogy most ez jó dolog is, hogy ilyen jó létben élünk, de tudnunk kell, hogy enélkül is éltünk. De ők már nem tudják. Például a mai korosztály ezt nem tudja, hogy milyen volt várni valamire. Két hónapot kérni, anya, vedd majd meg, légy szíves. Majd karácsonyra talán ott lesz. És ez már annyira nehéz megcsinálni. De nekünk is azt hiszem, hogy ezt gyakorolni kell. Tehát én ezt próbálom a kislányommal, hogy mert így tudja majd értékelni. Különben nem fogja tudni értékelni. Pedig ez az érzés, az megint egy felbecsülhetetlen dolog, hogy megvan az az érzés, hogy vártam, kivártam, és eljött a pillanat. Tehát ezeket azt hiszem, hogy ma különösen nehéz erre így tréningelni magunkat, és visszavenni. De tényleg mondhatom akár ezt a képernyő függőségünket. Itt is most ilyen fiatalokkal, hogyha kérdezem őket, és akkor megkérdezem halkan, hogy ezért ki az, aki úgy érzi, hogy függő. Hát akkor még nem teszik fel a kezét. Na, de ki az, akinek megviselne, ha mondjuk egy fél napra elvennénk tőle az összes kütyüt, amit úgy használnak. Mondjuk ezek 15 éves körüli fiatalok. És akkor már mindenki fölteszi a kezét. Mert ha belegondol, hogy élünk, vagy belegondolunk, hogy élünk, tehát muszáj ezekre terenírozni magunkat, és tudom, hogy ez nehéz, de valójában talán ezeknek a szimbólumoknak ez az üzenete, hogy álljunk csak meg egy pillanatra, tudsz te nélkül is élni, és akkor, amikor viszont ott van, akkor azt tud értékelni. Tehát nekem ez a hiány kapcsán most ez jutott eszembe első körben.
Hát nekem meg az egy nagyon egyszerű, közhelyes gondolat, de ugyanakkor mennyire igaz, hogy egy csomó olyan szokás, szertartás, liturgikus elem, parancsolat, meg egy csomó minden, ami a Bibliában benne van, de akár a, ahogy mondjátok, vallási szertartásokba, a böjt, meg minden, hogy azt hiszük, hogy ezek alapvetően Istenért vannak, vagy szóval, hogy mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogy ezeket betartjuk, közben nagyon nem. Ezek mi értünk vannak. Minket nemesít azzal például egy böjt is, hogy megcsináljuk, vagy végigcsináljuk valószínűleg, vagy hát én így hiszem, hogy Istennek erre nincsen szüksége, biztos örül neki, de hogy ez alapvetően a mi megszentelődésünket szolgálja, vagy egy út, egy eszköz lehet erre. Mert ahogy mondtad, Gábor, a kegyelem az ingyen van, az ott van, azt csak el kell fogadni. De pont ettől, hogy ingyen van, nem tudjuk értékelni. Helyett ugye azt szeretjük, ami ellen ugye gyakorlatilag az Új Szövetség is beszélt, hogy ugye érdemek, hogy majd én kiböjtölöm, megharcolom, nem tudom micsoda, de ez nekünk kell. Az az érzés, hogy ezen keresztül küzdöttük magunkat, de ugyanakkor maga a kegyelem, ami eljön húsvétkor, az meg ingyen van. De ahogy mondtad te is, hogy az le van takarva, akkor kezdjük el azt értékelni, mert amúgy meg nem értékelnénk, mert itt van minden nap. Vizet is akkor kezdi el értékelni az ember, amikor fut úgy 20 kilométert, vagy túrázik úgy egy egész napot, hogy már nincsen nála víz, mert elfogyott. Közben meg a legalapvetőbb szükséglete az egyik az embernek. Úgyhogy mert valahogy ezekre gondoltok.
Régebben azt mondtuk itt egy alkalommal, hogy egyébként ugye a sátorban mi azt megfogalmaztuk, hogy a mi férfiként nekünk az a feladatunk, hogy pont ebből a kényelemből, ugye, amit megpróbálunk otthon megvalósítani, és amiben ugye a párunk az sokat segít, mert ugye hát ő az, aki kipárnázza a viszonylag kényelmetlenül összeácsolt otthont, de hogy akkor ugye hogy attól lesz otthon, de hát hogy értitek, miről akarok beszélni. Tehát a lényeg az, hogy nekünk ki kell ebből a kényelemből minden nap lépni. Persze most már nőknek is, tehát hogy az jellemzően nem úgy van, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, de hogy ez a kényelmi funkció, ami otthon van, tehát ami otthon megjelenik, az ugye ez egy kényelmes, vagy megpróbáljuk legalábbis kényelmesnek gondolni, vagy minél kényelmesebbnek, külvilághoz képest kényelmesnek, hogy ebből azért ki kell lépni, mert a külvilág az nem annyira kényelmes, tehát elég kényelmetlen. Sokan vannak a vonaton, vagy nem is jön, vagy késik, vagy etc., meg egyébként is, tehát hogy ott ütközések vannak, akarod, akár nem, mindenképpen kontaktokat fogsz átélni, és ez nem feltétlen kényelmes. Tehát, hogy magyarul ott kell lenni, és ott az a mi terepünk, hogy mi ezt tudjuk. De tényleg tudjuk, tehát, hogy így elgondolkoztam, hogy hát hiszen, hogyha ilyen kényelmi funkciókban vagyunk, állandóan ezzel, milyen nehéz ez, hogy azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb legyen az otthoni világunk, mindeközben egyébként meg állandóan a kényelmetlen felé kell nekünk, tehát hogy ez olyan kettősség, ami úgy azért nem biztos, hogy könnyű ezzel megbirkózni. És hogy ebbe vajon hogy segíthet ez az időszak például?
Mert nekem csak ugyanaz jut eszembe, de ezt már lehet, hogy rengetegszer mondtam itt az adásban, kényelmes kényelmetlennél, hogy itt is, hát nem mindegy, hogy hova, hogy mondjam, ha mi küszöbb korlátunk, tűrés küszöbünk, az hova van kalibrálva. Mert mindig ez jut eszembe, egy ismerősöm mesélte, meg meséli most is gyakran, hogy amikor ő katona volt annak idején, akkor Hát gyakorlatilag a katonasága jó részében hideg vízbe zuhanyoztak. A nyáron ez talán kevésbé volt probléma, télen annál nehezebb, de az az érdekes, hogy egyszer se fáztak meg. Akkor fáztak meg, amikor a katonaság végére bevezették a meleg vizet a zuhanyba. Mert gondolom, ahhoz voltak hozzászokva, a szervezet alkalmazkodott. Szóval valószínűleg nekünk is ehhez képest tűnik valami kényelmesnek, vagy kényelmetlennek, hogy hova kalibráltuk magunkat, hol van nekünk a tűrés határunk.
Hát persze, hogy hokedlihez képest egy fotel az sokkal kényelmesebb, de hogyha egész igen. nap állnod kell, akkor nagyon jó egy hokedli. Tehát az nagyon kényelmes tud lenni, hogyha már előtte 8 órát álltál mondjuk kín a hidegbe, tehát akkor egy hokedli az hihetetlen jó. Tehát, és akkor ezt így fejlődtünk, hát hiszen a nagyszüleink éppen, én ezt most így átértem, mert nagymamát voltunk köszönteni, úgymond, ugye 85 éves
Isten éltes.
Születésnapja alkalmából, és hát ugye beszélgetünk is, és hát vannak tanácsok, de hát ugye azok nem alak, tehát most nehéz mondjuk például egy ilyen párkapcsolati tanácsot adjon egy idős hölgy, akinek az volt az alap, hogy nem is fogadtuk meg egymás kezét. Tehát amíg. Most akkor azzal ugye mit, már én sem mit tudok kezdeni, hát még az én gyerekem mit tud azzal kezdeni. Hát szóval azért közben változott az állásból, már hokedli lett, utána meg most a éppenséggel már ugye kanapé. Nagyon nem is fotel, hanem kanapé éppen, de hogy ez azért nagyon izgalmas, mert ugyanaz azt is felveti, hogy látjuk-e, hogy valójában tényleg azon küzdünk, hogy a kép minél kényelmesebbé váljon az életünk, és lehet, hogy éppen pont ez a nagy igyekezet, ami egyébként jó szándék, tehát nyilvánvaló, hogy az, mégis egy olyan hibát visz a rendszeren belülre, mert hiszen a mi magunk is, a gyerekeink is, ugye ezt már számtalan szó megbeszéltük, hogy mintakövetőek vagyunk. És ebből nem az a minta jön le, hogy egyébként te nehéz helyzetekben meg tudod oldani a problémádat, vagy nehéz helyzetekben, kényelmetlen helyzetekben is életképes vagy. Mert egy hokedlin is el tudsz üldögélni. Érte? Nem ez jön le, hanem az jön le, hogy hát kényelmessé kell tenni. Ugye? Mert ezt látják rajtunk, hát mit csináljuk, mi ott küzdünk azért, hogy nem azt mutatjuk be, hogy hát egyébként nem kell ennyi minden, hát dehogy kell, hát tele vagyunk a lakásunk mindenféle rengeteg dologgal, de állandóan elégedetlenkedünk, tehát hogy az alaphelyzet. Uh-huh. Na, és akkor most leszállnék erről a lóról, mert én megfogalmaztam így néhány kérdést, így ezzel a mégiscsak a bőjt vége felé haladunk, hogy nekem mi az, ami érdekes ilyen kérdésként fölvetődött. Végig gondoltam ezt az eseményt, tudod, ezt a most jön majd ez a szenvedés történet, és úgy végig gondoltam. És az első az ugye, nekem az első, ahol megakadt a lemez, az a 30 ezüstpénz. Na most itt akadt meg először. És akkor ugye elgondolkoztam rajta, hogy és fölteszem a kérdést, hogy mennyit érek én? Tehát én nem azt kérdezem, hogy miért úgy, meg miért, mert hogy nekem ezzel az egész evangéliummal az a, amivel mindig úgymond dolgozom egy kicsit, hogy lesz ez életszerű. Mert azt látom, hogy nagyon nehéz ezt is úgy, hogy jaj, hát az evangélium, persze. De hogy ezt közel kell hozni a hétköznaphoz. Hát ez olyan messze van az egész a hétköznapoktól, számomra legalábbis, hogy valami hihetetlen. Tehát mint valami misztikus történet. És ezt ide kell hozni a hétköznaphoz. És próbálom, hogy én ezt hogy tudom ide húzni. És nekem például ez a, hogy hát akkor mennyi az én áram? Tehát, hogy úgy tudom én, hogy én mennyi az én áram? Tehát, hogy én hány ezüstpénz, vagy mennyi forint, vagy mennyi... Tehát, hogy mennyi az a... És mennyinél esne ennyire? Tehát, hogy tényleg csak ennyi? Tehát, hogy mennyi lenne az, amikor már olyan, ne szórakozz. Tehát, és hogy ez van. Tehát, hogy egyébként meg azért szörnyű, mert hogy ez van. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a hallgatóknál ez hogy van, vagy nálatok, de van ilyen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen ókori, vagy egy ilyen meseizé történet, hanem, hogy ez itt van. Be vagy árazva. Megvan az árad, és tuti, hogy értéked alatt fognak úgymond kiárusítani, majd egyszer valahol, akármikor. A másik ilyen hely volt, ahol nekem megakadt a lemez, azon így elgondolkoztam, hogy de most komolyan, tehát, hogy senki, egyetlen egy ember nem volt. Tehát, hogy nem? Tehát, hogy nekem van egy emberem? Van nekem egy emberem, aki azt mondaná, hogy jövök én. Ott vagyok veled. Érted? Van ilyen? Ez nagyon érdekes elgondolkozni ezeken a dolgokon, mert akkor lesz ez életszerű, mert tényleg ez van, hogy ennyi, tehát, hogy senkinek ez nem, értem, oké. Okay. És akkor a harmadik az ehhez nagyon hasonló, mert fordítva, hogy vajon én mikor, tehát, hogy én vajon?
Te lennél egy ember.
Igen, tehát, hogy odaállnál le, hogy mert egy ember is megtudta volna, tehát én töprengtem rajta, hogy de hát egy ember is, hát nem, hát Heródes is abba hagyhatta volna, hát azt mondta volna, hogy hagyjátok már békén, azt húzzatok innen a retekbe, akkor valószínűleg, hogy ugye ez nem fejlődött volna idáig. Vagy Pilátus döntetett volna úgy, vagy Péter is, hát ott kukorékolgatott ez a kakas, hát, de Péternek muszáj volt, nem? Tehát, hogy, vagy akiket rengeteg csoda volt, nem? Tehát, hogy egy hány ember volt, az az egy is, aki azt mondhatta volna, hogy hát még tanukat is hívtak, úgymond hamis tanukat. Persze, mert lehetett volna igazi tanú is, nem? Tehát, hogy egy ember is megváltoztathatta volna, de nem volt. Vagy senki nem merte bevállalni. Na most te bevállalnád, érted? Tehát, hogy van egy ilyen, nézed, ilyen rázós helyed, mert a főnököd az most éppen kinyírni készül a kollégádat, érted, akivel te olyan jóba vagy, és akkor most oda tennéd magad, hogy nem áll. Hát azért nem áll, hát bocsi. De elkezdesz sakkozni, jó, de hát akkor ugye akkor lehet, hogy engem is kirúgnak, vagy mi van akkor, hogyha nem léptetnek elő, ugye, bebukom azt a cuccos, tehát, hogy itt is ez ment, nem? Pilátus ott vacillált rajta, hogy jaj, hát ezek még majd föllázadoznak, meg nem tudom én mi, meg hát Heródes akart, hát inkább döntsék el a rómaiak, hát azokkal legyen. Tehát, hogy mindenki tovább küldözgette, ó, nem én vagyok a felelős ezért.
Szerintem egy mintát azért nagyon fontos, hogy megkaptunk, és valóban ez, hogy nem volt egy ember, hogy ez nekem abban minta, hogy azt mondom, hogy arra nincs ráhatásom, hogy a többiek hogy reagálnak. Az hogy mondjam, hát így mondom, hogy semmi közöm hozzá. Az egy jó dolog, tehát hogy nekem egy dolgom van, hogy szeretetet adjak, hogy építsem azokat, akik körülöttem vannak. Még ha, persze, egyszerűbb a történet, hogyha ezt együtt építjük, és össze tudunk fogni, és akkor már itt vagyunk akár a férfi sátornál, akár az egyházunkban. Egymásra nézünk a misén, és azt mondjuk, hogy ú, de jó, hogy legalább nem kell sokat magyarázni, meg tulajdonképpen egyfelé megyünk. Mindenki utána külön megy, meg hazamegy, és teszi a dolgát, de azért valamiben ott közösek vagyunk, és ez erőt ad. Vagy hogyha velük teszem, tehát hogyha veletek teszem, vagy a egyházközségen belül mondjuk, akkor érezzük, hogy ezt így egymásért is tesszük, de van egy mögöttes történet. Ez az egész szép nagy történet, amiről most beszélünk. Hogy ez meg van szentelve, hogy Jézus ezt kéri tőlünk, szeressétek egymást. De a mindennapokra pedig azt kell mondom, feleségemmel szoktunk erről beszélgetni, aki tanár, és akkor hát mondja, hogy hát ez nem, hogy motiváljam őket, nem érdekli őket, vagy vannak olyan pillanatok, és akkor mondom, hogy azt hiszem, hogy ebből az az üzenet, hogy mint a napnak, az csak sugároz. Mindegy, hogy ki kelt föl, meg ki nem kelt föl, ki ment ki a mezőre, ki hol van, a nap akkor is süt. Nekünk is talán ennyi a dolgunk, mindenképpen sugároznunk kell a Jóistennek az szeretetét magunkból. És független attól, hogy és persze néha nehéz, de szerintem azért annak is van egy emelkedettség, amikor észreveszünk, hogy ez lepattan, de hát róla is lepatt, hogy mondjam, ő is megmondta, hogy le fog ez pattani. Tehát, hogy Péternek megmondta, hogy el fog szárulni. És úgy is lett. Ahhoz nincsen felelősségem, hogy a másik mit reagál erre, hogy a másik ezt meghallgatja. Mint jó mestereknek, most már itt idősebbként is, én is azt mondom, amikor ezekkel a fiatalokkal beszélek, nem tudom, melyik mondat fog betalálni. Csak mondani kell hitünk szerint, és majd, vagy a pap is, az atya is biztos, hogy így áll ki. Hogy ki tudja, melyik mondat kinek hol talál be. És ugye magunk is ezt vesszük észre, hogy most mondtad, igen, hogy neked is, hogy ez ütötte meg
hát
a füledet.
Igen, ez még sose, tehát annyi mindenre gondolkoztam én már.
Tehát, hogy ezt nem tudjuk, innentől kezdve egy dolgunk van, hogy folyamatosan mondjuk, és érzékeltetjük, hogy mintha mi ezt már úgy megéreztük, mintha ez lenne az igazság, és akkor hogy kinek, mikor, hogy beszélsz róla, és az hogy csapódik le a másikban, az már nem a mi történetünk.
Nem is ezen gond töprengtem, értem, amit mondasz, hanem azon, hogy egyébként hogy ez mennyire hétköznapi, tehát hogy sokkal inkább az az oldala, tehát hogy ez nem tehát hogy persze ez egy ünnepi történet, de nem lehet az ünnep szintjén megtartani, mert akkor kevesebb valahogy az én számomra, aztán akinek nem annak az ő élete. Nekem úgy van igazán hatása, hogyha ez azt mondom, hogy ez egyébként egy hétköznapi dolog. Tehát, hogy ez itt van, most történik, nem ott történt, akkor persze megtörtént, de egyébként itt történik most is, ez egy hétköznapi dolog, ne lepődj meg! Tehát, hogy ez történik, nem kell ezen meglepődni, mert ez történik egyébként. Tehát tudod, hogy Tudhatod, hogy értékes vagy, de megesik, hogy értéked alatt leszel, úgymond valahol kezelve. Igen, azt mondják, hogy hát nem feleltél meg erre a feladat. És akkor most mi van, érted? Tehát most össze is lehetne omolni, de hogy egyébként ez történik. És ugyanígy, hogy megélheted azt, hogy tök egyedül maradtál, amivel csak az a rossz, mert hogy magányos vagy. De egyébként meg te is pont úgy magára hagyhatsz embereket, mert nem tudod, hogy mikor történik ez meg, mert az egyiknek ekkor, amit te mondasz, Gábor, hogy igen, hát attól függ, hogy éli ezt meg. Tehát az egyiknek így érzi, a másik úgy, te nem tudod, hogy a másik mennyire magányos. Nem látszik, sokszor a magány az nem látható kívülről, és honnan tudnád, hogy most oda kéne állni mellé?
Mert és sokszor nem ismeri az az ember mondani.
Hát persze, nem akarjuk. De hogy ez az, tehát hogy ilyen aspektusa is tud lenni ennek a szép ünnepnek, ami aztán persze a feltámadásban csúcsosodik ki. És ez azért az hogy nekem ez egy plusz.
Hát nekem még az jutott eszembe, hogy hát igen, mondtátok Péter példáját, szóval én azt vettem észre, hogy mindig könnyebb passzívnak lenni, mint aktívnak, mert nem csinálni semmit az úgymond nem túl sok erőbefektetés, míg csinálni valamit az igenis erőbefektetés. Másrészt meg igen, nagyon sokszor az ember elkezd mérlegelni, ugye, amit mondtatok költséghaszon elemzésre, hogy nekem mi bajom lesz ebből, ha ezt csinálom, ha azt csinálom, és nem tudom, hát ugyanakkor meg az is igaz, hogy tükörbe meg csak addig tud az ember szembenézni, vagy hogy mondjam, szembenézni saját magával, amíg ez gerincsel meg tudja tenni. És van, amikor többet ér az, hogy én a tükörbe bele tudok nézni, mint az, hogy egy állást elveszítek, vagy egy helyzetből rosszul jövök ki. Mert mindig lesz új helyzet, meg mindig lesz új állás, viszont hogyha az ember egyszer már nem tud úgy belenézni a tükörbe, azt is vissza lehet hozni, mert mindig lehet újra kezdeni. Hál' Istennek nekem ez az evangélium üzenete, hogy mindig lehet újra kezdeni, és hogyha elbukunk, hát Péter is elbukott, de még hova? És mégis ő belőle lett az egyik legnagyobb apostol, szóval mindig lehet ezen is változtatni, de nehezebb, és szerintem az ember eljut arra az állapotra, hogy többet ér neki az a tükör, és többet ér neki az a gerinc, annál, mint sem, hogy mérlegeljen ilyen szempontokat, akkor fog tudni aktív lenni, és nem passzív maradni, és bizony ez néha nagyon nagy áldozat. De ilyenkor jön az a belső erő, vagy energia, vagy erőforrás, ami azt mondja, hogy én ezt nem tudom magamba tartani. Nekem ezt muszáj mondani, muszáj kimondom az igazságot, és muszáj megcselekednem ezt, vagy azt, vagy azt. És nagyon érdekes, hogy annál erősebb, minél inkább ezt valami nagyobb dologért csináljuk. Saját magáért az ember sokszor szégyellős, de más valakiért, vagy egy közösségért, viszont az már sokszor megindít bennünket.
Az jutott eszembe, amíg mondtad, hogy egyébként amikor ezek a odaállások, hogy hát most Péter is, tehát hogy még sok mindenki lehetett volna, csak ő volt nevesítve, tehát ott azért nyilván voltak a főtanácsban is, akik másképp gondolkoztak, de nem mertek szólni, tehát hogy nem csak Péter, csak vannak kiemelt alakok, ezért fogalmaztam én úgy, hogy hát tényleg lehetett volna akárki is, aki ezt úgy megakaszthatta volna ezt a történetet, de akkor nem lenne megváltás, szóval egy olyan jó dolog. Tehát, hogy A mérlegelés egyébként, az, hogy mérlegelünk, az szerintem az mindenképp hasznos. Tehát, hogy nem arról próbálok itt meggyőzni bárkit is, hogy nem érlegeljen, hanem ugorjon bele, mert akkor már kihalt volna az emberiség. Tehát akkor mindenki leesett volna, vagy a vonat elé lépett volna. Tehát, hogy mérlegeljük a dolgokat, és ez jó. Hanem sokkal inkább az, hogy de van egy olyan szituáció, vagy van egy olyan pillanat, amikor el kell döntened, hogy ezt a komfortzónát tartod-e fontosabbnak, vagy kimersz lépni abból. És azt mondod, hogy lehajolok ehhez a másik számomra kényelmetlenebb helyzethez. És akkor azt mondom, hogy ide teszem magam, és bevállalom. Mert bízok az Istenbe, magamba, meg egyébként sem gondolom, hogy ez. Vagy ha igen, akkor is, na. Tehát, hogy már egy ferences templomban voltam ugye ott, mert ott, és ugye ott látom ezeket, és amúgy is Szent Ferenc alakja az nekem olyan kedves, és azon ugye, mert ezt meséltem ezt a sztorit, hogy én hogy közelítettem a Ferenchez, és hogy itt is azt mondom, de hát ugye ő se Szent Ferenc volt, hanem Ferenc. Tehát, hogy és először volt a szenvedés, tehát hogy először volt a meló, tehát először a meló van, amikor oda kell tegyed magad, és majd utána leszel szent. Hú, de jó apuka volt ez, milyen jó apukám volt, ugye? De ahhoz rengeteget oda kell tegyél, tehát nem úgy, hogy üssz a fotelbe, és akkor, mert nagyon jól tudtad mesélni azért a piroska és a farkas, tehát az is kell, de egyébként ahhoz azért oda kell tegyed magad számtalanszor, ami nem látszik, ami nem jelenik meg sehol, mint ahogy József se jelenik meg, aztán már történet vége felé, ugye? De azért ott volt befektetett erő. Szóval, hogy először azt oda kell tegyed, de ki kell lépj a komfortzónából, bevállalta, de bizonyos esetekben nem mérlegelés nélkül, de azért mérlegeléssel is be lehet vállalni, vagy be kell az esetben vállalni. És itt a kérdés, hogy inkább a komfortot választjuk. Talán? Hát nem tudom.
Még itt ide kapcsolnám ezt a férfi sátor mentén, a férfi erő kérdését, tehát hogy ahogy például a gyereknevelésben ugye is, meg egyébként a tanároknál is azt látom, hogy nagyon sokszor sok a női energia, mert hát nők vannak ott, és az nagyon helyes. De hogy én azt látom, hogy nagyon sokszor hiányzik a férfi erő, az, hogy kihívás elé állítani őket, hogy meg tudod ugrani. Tehát ez a fajta, amiről is itt tulajdonképpen így azért beszélünk most is, hogy a komfortzónát el tudod hagyni, hidd el, ha elhagyod, abból te nagyon sokat fogsz tanulni, mert az a fajta küzdelem, hogy az a megélés, hogy meg tudtad csinálni, hogy túl vagy rajta, hogy ezt saját erődöből megoldottad, az egy akkora tapasztalás, amit ha kihagyunk, ha tényleg párnák között vagyunk végig, akkor meg ilyen jó dolgokból maradnánk ki. És ezt a férfi erőt én azt gondolom, hogy mindenhol nekünk férfiaknak az a dolgunk, hogy ezre rámutassunk, hogy becsületes legyen, legyen egy sarka a történetnek, nem kell mindennek puhának lenni és gömbölydednek, hanem van, ami valahol sarok kell és határ. És ez nekünk feladatunk a munkahelyen is, meg a iskolában, meg a gyereknevelésben is megmutatni, hogy kislányom, neked az a feladatod, hogy majd a saját lábadon menjél, és lásd meg, hogy milyen jó dolog felfedezni a világot saját magadnak. Tehát, hogy ezt úgy megmutatni, és ez, szerintem ez annyira jó kaland férfiként, hogy, és persze a nőknek meg másfajta kalandjaik vannak, de nekünk azt gondolom, hogy ez mindenképpen feladatunk. Én ezt nagy élvezettel teszem.
Szabi. Még így a vége felé, mert már tényleg csak pár percünk van. Hát szinte.
Igen, valóban férfi erény ez. Igen, részbe kaland, részbe ugyanakkor meg egy felelősség is tényleg, hogy tudunk ebbe példát mutatni. Nekem is volt ősök között, nagyszülők között olyan, aki inkább vállalta azt, hogy mondjam, egy kis ember lesz vidéken egy kis helyen, vagy Budapesten mindegy, de szóval, hogy valami kis helynek a kis zugába, de cserébe hű maradt egész életében önmagához. Ez is egy példa a gyerekeknek vagy utódoknak, hogy igen, egy kaland is persze, de ez is igaz, hogy bizony az is férfiasság, meg férfi erény, hogy van, amit nem áldozunk be, van, ami szent, van, amit nem áldozunk be a sikerért, meg az előrejutásért. Úgyhogy...
Ez egy nagyon jó téma, majd még lehet, hogy egyszer erre visszacsatolunk.
Úgyhogy így.
Na jó, hát most így nézem az órát, 2 perc körül van még a műsoridőnkből, és akkor az azt jelenti, hogy férfi sátorra mondjuk most 4 hetet kell várni, és majd április 15-én fogunk jönni valamilyen témával, valami nagyon aktuálissal lehetőleg megint. Én azt gondolom, hogy én nem tudok nektek sem, meg a hallgatóknak sem mást kívánni, mint sem, hogy fedezzük még föl ebbe a 2 hétbe ezt a fajta megszokott dolgot, ami lehet, hogy néha jó lenne, ha egy kicsit hiányozna, mert egyébként nagyon fontos az életünkben, csak már azért, mert megszoktuk, nem is biztos, hogy észrevesszük, hogy mennyire tudna hiányozni. És akkor ez egy jó végszó lehet. Én egyúttal, hogy mondjam, még most tényleg 2 hét van húsvétig, de hát mikor kívánjak áldott húsvétot a kedves hallgatóknak, ha nem leszünk itt, mint sem, hogy most, aztán majd tényleg jövünk. És én nagyon köszönöm nektek, Gábor és Szabolcs, hogy ide szántátok ezt az időt, és még velem beszélgettetek, és hálás vagyok, hogy én meg ide tudtam érni az időnek, az útran viszonyoknak, meg mindennek, mert tényleg csúcsot kellett futni ehhez. Úgyhogy hát nagy szeretettel köszönöm a hallgatók türelmét, és Koncsik Domonkos technikai segítségét is nagy szeretettel köszönöm. Fekete Vilmos vagyok, adjon Isten jó estét mindannyiuknak, velem volt itt Tervaris Gábor.
Áldott húsvéti készületet mindenkinek, majd
és Szebényi Szabolcs.
Áldott jó éjszakát.
De viszont hallás. Mária Rádió.